Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, és itt az Életünk Dolgaiban vendégem Duda Éva, a Duda Éva Társulat vezetője, és Szilvási Anna, a társulat táncművésze, akiket köszöntök, sziasztok!
Szia!
Szia!
Az apropó, amiről beszélgetünk, az egy nagyon színvonalas és szép esemény, egy gálaest, ami november 26-án vasárnap lesz a Big Színházban, és Szabad a tánc névre van keresztelve, és mondhatom, hogy ez egy nagyon jó, örömteli esemény, amire várhatunk, viszont azért van neki egy olyan apropója, hogy bizonyos szempontból ez kényszerhelyzet, nem? Vagy egy kényszerhelyzet szülte.
Igen, tehát a kiváltó oka tulajdonképpen az egy szomorú esemény. Az elmúlt években a kulturális finanszírozás terén nagyon sok változás történt, ami sok társulatot érint, és többek között a Duda Éva Társulatot is, tehát nagyon drasztikusan lecsökkentek az állami támogatásaink, melyeket az eddigi időkben pályázatok útján értünk el az elmúlt mondjuk 14 évben, amióta a társulat működik. Tehát abszolút erre voltunk kondicionálva, hogy azokat a forrásokat, amiből egy társulatot fel lehet tartani, azokat ezekből a forrásokból lehet fönntartani. És ezek most annyira lecsökkentek, tehát hogy kvázi a tizedére, ami főleg úgy egy ilyen helyzetben, ahol csak a drágulás van és az inflálódás, így ezt nagyon-nagyon-nagyon nehéz kikalkulálni. És a legnehezebb benne az, hogy tulajdonképpen teljesen át kell struktúrálnunk a financiális háttér megteremtését egy-egy ilyen szervezetnek, és nagyon nehéz ehhez alkalmazkodni egyik pillanatról a másikra, mert a változással tulajdonképpen nem feltétlenül van baj, persze vannak pozitív és negatív előjelű változások, de elsősorban a probléma az, hogy nagyon nehéz ezt egyik pillanatról a másikra jól megoldani. Ennek ellenére mi nagyon, megoldást centrikusan álltunk neki ennek a történetnek, hogy mégiscsak hogy tudjuk ezt a sikeres és jól működő társulatot hosszú távon fenntartani, és egy kampányt indítottunk el tavasszal, egy adománygyűjtő kampányt, aminek a farvizén végül néhány mecénással is sikerült fölvennünk a kapcsolatot. Tehát mind mikroadományozókat, mind nagyobb támogatókat találnunk el ahhoz, hogy biztosítani tudjuk a működésünket, valamint minél többet játszunk külföldön, annál jobban tudjuk a bevételeinket emelni. De visszatérve most erre az őszi kampány folytatásaként, erre az őszi gála eseményre, ez egy nagyon izgalmas dolog egyébként, és nagyon nagy élvezetevel foglalkozni. Egy két felvonásos szuper estet rendezünk, ami tényleg egy ilyen egyszeri és megismételhetetlen alkalom lesz, ahol egyrészről fellépnek a társulat táncművészei, különböző most is játszott darabokból, és játszunk olyan előadásokból is, amik mondjuk 2012-es, 13-as előadás, amik már nincsenek repertoáron, úgyhogy ezek felújítása is zajlik, és emellett pedig nagyszerű vendégművészeink lesznek.
Igen, én kitérnék a vendégekre, mert pont úgy találok itt színész, táncművészt, zenészt, énekest, karmestert, operaénekest, hegedűművészt, úgyhogy kíváncsi lennék a koncepcióra, hogy nekik, hogy és mi a szerepük. Egyébként nyugodtan mondhatsz neveket, én most mondtam.
Igen, fogok is. Elsősorban az volt a tervem, hogy egy olyan gálaműsort csináljunk, ugye a tánc leginkább a zenéhez kapcsolódik, tehát tulajdonképpen kéz a kézben jár mindig a zene és a táncművészet, és ezért elsősorban a zene oldaláról hívtunk meg vendégművészeket, de valóban van olyan párosítás, például Dinnyi és Dániel, aki karmester, ő fogja kísérni Kolonics Klára opera énekesnőt, akik egy nagyon szép áriával jönnek, amire lesz egy gyönyörű duett, amit egyébként Lőrinc Katalin fog táncolni, és Kálid Artúr. Szóval, hogy vannak olyan kis szépségek benne, ahol összehozunk embereket, vagy éppen Szena, aki hozza a Szena Degadab nevű formációját, arra például a Prizma című előadásunkból lesz egy részlet. Tehát, hogy a mi előadásainkat is, vagy éppen készül valamire valami teljesen új, valamelyik zenei előadóra. Aztán lesz velünk Dés László, aki nagyszerű és nagyon csodálatos, hogy elvállalta, és nagyon-nagyon-nagyon boldog vagyok. Nekem nagyon régi vágyam, hogy vele dolgozhassak, úgyhogy ő is velünk lesz. De hát olyan nevek is lesznek velünk, mint Gubik Petra, Szabó Kimmel Tamás, Földes Eszter, Nagy Ervin, úgyhogy, de mindenki énekelni fog, tehát, hogy mindenki zenei vonalon, tehát, hogy akár a színészek, akiket olvasni lehet most ezen a színlapon, vagy ebben a gálaműsorban, ők mind zenélni fognak, vagy énekelni fognak, tehát, hogy nem fog egy szó sem elhangzani a részükről.
És a tánc, az nekik mennyi szerepük van a táncban? Itt igazából arra lennék kíváncsi, hogy a felkészülés során mennyi dolgod volt velük ilyen tekintetben?
Tehát nem kértük fel őket táncolni. Uh-huh. Tehát a Nagy Ervin nem fog táncolni, remélem. Vagy csak a végén a bulin. Tehát nem táncos előadóként kértük föl őket, ebben kivétel a Káli Dartul és a Lőrinc Katalin, meg hát velünk lesz Kovács Tibor is, aki a Frida című előadásunkban Diego Rivera-t alakítja, úgyhogy lesznek velünk nagyon izgalmas emberek, akikkel nagyon jó, hogy ezek a kollaborációk létrejöhetnek.
Na de akár Arturékkal, nekik volt valamilyen előzetes tudásuk?
Igen. Aha. Bocsánat, ezt nem mondtam. Igen, 2018-ban készült egy Utópia című produkció a Trafóban, és arra kértem föl Lőrinc Katalint is, és Káli Dartut is, mind a ketten szerepeltek abban az előadásban, és volt egy nagyon szép duettjük az egyik jelenetben, és azt emeltem most be ebbe a Vígszínházas gálába, csak azzal van megspékelve, hogy ez most egy élőzenei kíséretre lesz, mégpedig egy áriára.
Tehát ez egy felújítása annak.
Igen, igen, igen.
Ugye, ahogy mondtam az elején, itt van velünk Szilvási Anna, társulat tagja, és azt gondoltam, hogy ugye te egy másik szemszöget fogsz tudni adni, hogy te a társulat tagjaként hogyan látod magatokat, de előtte egy picit azért kitérnék rád, mert hogy az van a te bemutatkozódban, hogy legelőször akkor találkoztál tánccal, amikor járni kezdtél. Úgyhogy gondoltam, hogy erre úgy érzem, hogy ez egy ilyen megpecsételődés, hogy hogyan volt ez a viszony a tánccal, és hogyan dőlt el a te sorsod.
Tudni kell rólam, hogy van két nővérem, akik táncoltak, mielőtt én megszülettem, és amikor én megszülettem, akkor ők tényleg, ahogy járni tanultam, ők már egyből koreografáltak nekem, mert annyira
benne. Hát egy kis nehezített pálya húginak, nem? Igen, tehát nem úgy, ne csak tedd a lábot, hanem.
És hát nálam ez ugye tovább ment. Én is elkezdtem járni táncórákra, volna Jenikő nénihez Debrecenben, és annyira megszerettem, hogy amikor édesanyám mondta, hogy a felvételik miatt nekem abba kell hagynom a táncot, hogy most inkább külön órákra járjak, teljesen kétségbe estem, és akkor volt szerencsém egy versenyen találkozni a táncművészeti, akkor még főiskoláról két mesterrel, akik igazából meghívtak a táncművészeti egyetemre, és így tudtam azt, hogy most már professzionális szinten is ezt tudom folytatni.
Azért az egy szigorú felvételi volt, nem?
Igen. Igen, igen.
És ugye, ha jól tudom, akkor ez az az iskola, ami, hogyha úgy adódik, akkor ez tólig. Tehát onnantól, hogy bekerülsz, a diplomáig te oda jársz. Igen. Tehát ilyen értelemben eltér a átlagos oktatási rendtől.
Igen.
Sőt, mint te még azt is tudnám, hogy és bármikor ki is eshetsz.
Igen, szóval, hogy fél évente volt vizsga, általában inkább a évvégi vizsgán volt szórás, de a fél évi vizsgákon is megesett az, hogy esetleg eltanácsolnak, de ott inkább csak figyelmeztetőket adtak. Igen, én 12 évesen kerültem fel kollégiumba, elvágtam ugye a gyerekkoromat, de annyira nagy szeretet volt így a tánc iránt, hogy ez nem volt kérdés, hogy én ezt akarom csinálni, illetve nagyon élveztem azt, hogy mindenki körülöttem a táncról beszélt, és hogy abban a közegben vagyok. De tény is való, hogy nagyon szigorú volt az összes vizsga, amit ott megéltem. Én balett szakon kezdtem, a modern évfolyam az 4 évente, vagy nem, akkor még 5 évente indult, és nagyon fiatal voltam akkor, amikor ugye 12 évesen akkor felmentem, és akkor vártam 5 évet, és utána tudtam átmenni modern szakirányra, és akkor ott fejeztem be az egyetemet Lőrinc Katalin szárnyai alatt.
Az van, hogy te most elmesélted azt, amit egyébként én mindig a táncosoktól megkérdezek, és Évával is már erről tavasszal biztosan beszélgettünk, tehát hogy ez egy zárt, nagyon varázslatos világnak tűnik, amiben azt gondolom, hogy sok a feladat, tehát fegyelmezetnek kell lenni, tehát hogy az a csoda, meg az a varázs létrejöhessen, amögött nagyon sok munka kell legyen, és tényleg nagyon sok fegyelem. Rögtön az jutott eszembe, hogy vajon kimaradt-e neked a szüleid elleni lázadókor, hiszen 12 évesen eljöttél. Egy ilyen helyzetben inkább az van, hogy amikor hazamész, akkor nem lázadsz, hanem akkor élvezed azt, hogy igen, élvezed azt, hogy egy kicsit abban vagy. Na de hogy pont, amit mondtál, hogy akkor itt mindenki, ez a világ, erről beszél mindenki, erre koncentrál mindenki, minden mozdulatot kimunkálunk, és ezt most mindkettőtöktől kérdezem, hogy mi ez? Mi ez a titok, amit ez a világ rejt, ami miatt tényleg ti egy külön közösség vagytok, és mind megjelenésbe, kisugárzásba mindenkin, aki táncos látszik.
Hát, hogy mi a titok, azt nem tudom. Egy nagyon erőteljes szenvedély van mindannyiunkban, illetve szeretünk szerepelni, hiszen mégiscsak a színpadra készülünk mindannyian, és ezért van egy megjelenése. De egyébként én is mindig figyelem, hogy egyszerűen így a színészeknek, a táncművészeknek, a zenészeknek egészen más megjelenésük van a metróban, az utcán, bárhol kiszúrom azt, hogy kinek van így a előadó művészettel kapcsolatban valami köze.
Igen, én mégis különbséget tennék a táncos meg a színész között. Tehát a színészt, az tud civil lenni. A táncos azt szerintem nem tud, valószínűleg azért is, mert hogy a testtartás meg a minden az egy annyira adott dolog.
Igen, az mondjuk igaz.
De energia, tehát ki lehet szúrni.
Igen.
Volt tavasszal egy kitelepülésünk, és a Táncművészeti Egyetemről jöttek hárman. És kim voltunk a Deák téren, és ott bokláztunk, és akkor valaki mondta, hogy vendégeid, nem tudod, hol vannak. És így körben szem, és mondtam, de ott. Tehát három olyan tartású nő, mondtam, hogy az egész Deák tér tömegéből kiszúrtam, ők azok.
Mondjuk a Mexikói út környékén nagyon könnyen szintén ki lehet szúrni a táncművészeket, mert nagyon vicces, amikor én is mentem oda felvételizni, láttam egy, hogy konyban vannak, de az még nem is annyira érdekes, de az a pozíció, hogy járnak például a balettművészek, nagyon szembetűnő. Igen.
Szóval szerinted a titok az, hogy ebben benne van az, hogy szeretnéd magad megmutatni, szeretsz előadni, hogy egész életedben erre készülsz. Éva, te mit gondolsz?
Mindennel egyetértek, amiről beszéltetek, de még van egy különlegessége, vagy hogy mondjam, szeretnék ki emelni valamit. A tánc az valahol egy picit, van benne valami varázs, van benne valami varázslatos. Ez egyszerre egy szellemi és egy fizikai tevékenység, és ebben valahogy úgy nagyon fel tudsz oldódni, vagy nagyon egységben érzed magad, amikor táncolsz. Tehát, hogy azok az emberek, akik ezt a műfajt művelik, ráadásul professzionális szinten, azok nagyon erősen kapcsolódnak önmagukhoz is, és a saját testükhöz is, és mások érintése is benne van a pakliban. Tehát, hogyha azt veszed egy könyvelőnek, nem sok lehetősége van mondjuk más emberekkel ölelkezni, vagy bármilyen kapcsolódást, fizikai kapcsolódást. Mi minden nap megöleljük egymást többször. És ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, hogy nagyon taktilisak vagyunk. Tehát, hogy ez egy totál normál dolog, hogy táncosok egymással érintkeznek. Jó értelembe vett érintkezést mondok, de hogy nem lepődünk meg attól, hogyha valaki, hiszen tele van a tánc emelésekkel, forgásokkal, ide döntöd, oda döntöd, húzod, tolod. Tehát, hogy rengeteg olyan fizikai kapcsolódás van bele, ami természetessé teszi az érintést. És ennek szerintem ennek is nagyon nagy hatása van, és még egyszer az, hogy valahogy ez egy nagyon-nagyon komplex tevékenység, és nagyon benne vagy, amikor benne vagy, és egyszerre történik veled az, hogy teljesen jelen időben vagy, és kikapcsolod a külvilágot, és ez nagyon izgalmas. És ettől szerintem, ha valaki ezt a művészeti ágat ennyire magas színvonalon űzi, mint ahogy a professzionális táncosok, az megváltoztatja az életüket. Tehát, hogy másképp viselkednek, másképp beszélnek, másképp kapcsolódnak emberekhez, és kinyitja egy picit a világot, belül is, meg kívül is.
Tudjátok, mi jutott eszembe? Az, hogy olyan, mintha hatalmad lenne még az idő felett is, meg az öregedés felett, mert megmondom őszintén, nekem reggel ez jutott eszembe, amikor elkezdtem készülődni, hogy de jó a táncosoknak. Azoknak biztosan nem fáj mindenük, mert hogy ugye folyamat.
Kinyitottál egy olyan csapot.
De ezt értem, hogy magából
figyeljetek, ez ugyanolyan, mint az élsport. Tehát, hogy közben meg a másik oldala, tehát most az előbb beszéltük a gyönyörűségéről, meg az, hogy milyen csodálatos, ha valaki a színpadra megy, és meg tud csinálni olyan mozdulatokat, amiket tényleg évekig kell művelni ahhoz, hogy, hogy az meg tudjon történni. De a másik oldalán ott van, hogy sérülések, izületek, fájdalmak, állandó fájdalom, gyakorlatilag a táncosok állandó fizikai fájdalommal kell együtt éljenek, és rengeteg sérülés is van, tehát ilyen értelemben ez nagyon hasonlít az élsporthoz. És ez egy nagyon rövid pálya. Szóval, hogy közben meg ez nagyon nehéz, hogy tényleg annyi idősen, amit az Anna mondott, 8-10 évesen bekerülsz az intézetbe, vagy bármilyen más úton, módon képzed magad, de ahhoz nagyon sok időt bele kell tegyél, hogy utána professzionális szinten ezt űzni tudod. Cserébe tiszavirág életű ez a szakma, tehát, hogy nem tudod csinálni a végtelenségig, mert egész egyszerűen vannak fizikai határai.
Jó, akkor sem értem annak, amit elkezdtem mondani, de hogy én arra gondoltam, mert persze ezt egyébként értem, hogy nagy is a sérülés, hiszen a testeddel dolgozol folyamatosan, persze nagy a sérülés veszély, az, hogy meghúzod magad, az, hogy bármi történik, csak én ez a nem fáj minden, tehát hogy mivel állandó edzésbe vagytok, az izületeitek, az izmaitok nem... De közben meg lehet, hogy pont a kihasználtsága miatt, meg de lehet, hogy az is elhasználódik. Tehát értitek, én azt gondoltam, hogy ez egy hatalom, egy ruganyosság, egy valami, ami fitten tart, Anna, mond. Bár nem tudom, mit tudsz ezt hozzáfűzni a kis hamvas koroddal.
Én csak azt, hogy a táskámban jelen pillanatban háromfajta kenőcs van, tapasz, illetve különböző méretű labdák, amivel ki tudom masszírozni magam. A kedvenc példám, hogy egyszer voltunk egy múzeumban a nővéremmel, és hirtelen becsípődött a derekam, és utána pont mentem az Évához, mert bele volt előadásom, és ott a múzeum kellős közepén a földre lefeküdtem, szépen a táskámból kivettem a kenőcseimet, a kis labdáimat, tapaszomat, gyorsan helyre tettem magam, éreztem, hogy így helyre tettem magam.
Tehát de fogtad és elláttad magad egy
igen, de
helyen.
Nem mindig tudom ellátni magam. Ugye ezek visszatérő fájdalmak, például egy becsípődés, vagy az izom, vagy ízületi problémák.
És akkor így is táncolunk, így is dolgozunk?
Hát persze. Sőt. Igen.
Jó, tényleg nincs értelme annak, amit mondtam. De értettétek, hogy mit akartam,
igen,
ugye?
Igen, például amikor szombat este elmegyek mondjuk bulizni, akkor azt a hatalmat, erőt érzem a táncból ketten.
Ugye?
Igen. Van benne, igen,
van
igen.
Van benne.
És hát akkor csak... meg is szűnik a fájdalom nyilván. Vagy hát majd másnap ugye felerősödik.
Hát nektek a szakmai ártalom, vagy a munkahelyi baleset lehetősége az ugye az, hogy a testetekkel bármi történhet.
Igen, és ezért nagyon fontos.
Egyébként ez viszont, na másik oldalról meg azt gondolom, olyan végtelen szorongás lehet. De ráteszed erre az életed mondjuk, igen. Anna esetében.
Igen.
És akkor egyszer csak valami történik, és hogyan tovább? Hát szóval nem biztos, hogy el akarsz menni utána kerámikusnak, nem?
Így van, de ezzel nyilván a pályám kezdetén már szembesítettek, meg felhívták erre a figyelmemet, hogy ez mindenképpen mindig legyen a fejemben egy B-opció, de igen, bármikor történhet egy szörnyű tragédia, hogy félrelépek, leesek fáradtság miatt, vagy azért, mert fizikálisan, vagy hogy nem vagyok mondjuk tréningben, vagy nem tudok úgy bemelegíteni, és mostani helyzetben, amikor mindenki szana szét van, szét vagyunk forgácsolódva, rengeteg munkát vállalunk el, hogy tudjuk csinálni magát azt, amit szeretnénk csinálni ebben a helyzetben. Mivel szana szét vagyunk, ezért lelkileg is, meg fizikálisan is nagyon kipurcanunk, és úgy érkezünk be egy próbaterembe, hogy se nem volt időm rendesen bemelegíteni magam, de nyilván erre nagyon igyekszünk mindannyian, de van, hogy nincs rá idő. Illetve az, hogy így szerte ágazó a figyelmünk, rosszul lépünk, tényleg bármikor ketté törhet a karrierünk. És nehéz, igen, ezt így lelkileg is.
Hát igen, tehát hogy ezt így vinni az életet, tehát hogy a tudatban ez bármikor benne lehet. Na jó, legyen az, hogy most zenélünk, és aztán jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést vendégeimmel, Duda Évával, a Duda Éva társulat vezetőjével, és Szilvási Annával, a társulat táncművészével. Maradjatok ti is!